a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és szeretném előre jelezni, hogy rendhagyó Isten tiszteleten leszünk együtt. Hirdettük is a gyülekezetben, itt a hirdetőtáblán is elhelyeztük, és várták a hittanosok is ezt az alkalmat. Ez a műfaj még a gyülekezetünkben nem került bevezetésre, most teszünk rá kísérletet. Tanévzáró családi istentiszteletet szeretnénk ma tartani, ami azt jelenti, hogy az istentisztelet formája egy kicsit más lesz, mint ahogy megszoktuk, de nyilván ugyanazzal a tartalommal és ugyanazzal a céllal. Itt vannak azok a hittanos gyermekek, azok az tanítók, oktatók, akik őket vezették ebben az esztendőben, és így együtt a gyülekezettel szeretnénk zárni ezt a fél évet, illetve ezt a teljes tanévet. Az Isten tiszteletünk rendjéhez most úgy fog hozzátartozni a közös éneklés, közös szolgálat, hogy ezt elosztottuk egymás között, a gyermekek is fognak énekelni, közösen is fogunk énekelni, a gyermekek is részt vesznek az Isten tisztelet azon részeiben, hogy imádság, igeolvasás, hallgassuk őket figyelemmel, és legyen számunkra valóban áldott ez az alkalom. Az énekeinket és hogy az Isten tisztelet menetét jobban tudjuk követni, ezt ki fogjuk vetíteni itt a templom első részében, de aki szívesen használja az énekeskönyvét, fogom mondani az énekszámokat is. Egy közös énekkel kezdjük az Isten tiszteletünket, a 165. dicséretünknek az első három versével. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Maradva hajtsuk meg a fejünket, és úgy imádkozzunk.
Szent házadban megjelentem, én Istenem, áldj meg engem. Hadd dicsérlek, buzgón téged, vész szívembe szent igédet. Amen.
Az imádságunk után most a hittanosok közös énekét fogadjuk szeretettel, és azt hallgassuk meg.
Thank you.
vágjunk bele ebbe az énekbe, azt kérném, hogy még egyszer énekeljünk el. Nagyon egyszerű a dallama, a gyülekezet is szeretném, hogyha be tudna kapcsolódni és fel tudna zárkózni. Próbáljuk meg még egyszer együtt. Hallgassuk meg figyelemmel, amint ma szól hozzánk, a Máté evangéliumából fogjuk hallani, a 7. résznek a 24-től 27-ig terjedő verseiben Tomi fogja felolvasni nekünk.
Aki kősziklára épít, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az elvizek, feltámadtak eszelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak eszelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott és teljesen elpusztult.
Isten áldása legyen az ő igéjén, azokon, akik azt hallgatják és azt meg akarják tartani. Közös énekléssel készüljünk az ige hirdetésre. Az előbbi énekből kiindulva szeretném kérni, hogyha felismerjük az énekdallamot, akkor nyugodtan kapcsolódjunk be, és az egész gyülekezet együtt tudja akkor énekelni. Nincsen egyedül a szívem többé, így kezdődik az énekünk. Hallott bibliai szakaszból szeretném kiemelni mai alapigénket. A Máté evangéliumának a 7. részéből újraolvasom a 25. verset. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak. De nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Ezen a különös mai vasárnapon kicsit eltértünk a bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti igétől, nyilván azért, mert tartalmában, üzenetében most valami olyasmit keresgéltünk, ami minket összeköt. Gyülekezetet, akik vasárnap rendszeresen itt vagyunk az Isten házában, és gyermekeket, fiatalokat, akik rendszeresen ugyanígy, akár vasárnapról vasárnapra, akár a hét valamelyik hétköznapján iskolába, református hit és erkölcs órán vissza-vissza térnek az Isten igéjéhez, arra próbálnak alapozni és felépíteni egy olyan életet, amely megáll a viharokban. Ez az a közös cél, amely mindannyiunkat ebben az esztendőben is, tanévben így összekötött, és jó látni azt, hogy együvé tartozunk, vagy egy helyre tartozunk. Ennek kettős célja is van. A gyülekezet így egy kicsit majd betekintést nyerhet abba, hogy a gyermekeknek ez a lelki növekedése végül is milyen komoly dolog, és mennyi mindent kell tennünk érte. Lehet, hogy sokszor többet is kellene imádkozni ezért. Ugyanakkor a gyermekeinket is szeretnénk bevezetni ebbe a világba, amely a világ számára nem egy olyan különlegesen kiemelt szintér. A templom az nem annak a helye, ahol a mai világ vagy a mai fiatalok otthon éreznék magukat, vagy azt gondolnák, hogy ez egy olyan hely, ahol nekik fontos ott lenniük. Így ez a kettő ötvöződik ezen a mai közös alkalmon, és ez a szép Jézusi egészen egyszerű példázat állít előttünk. Kicsit próbáljuk úgy közösen megvizsgálni, hogy gyermekek is, felnőttek is tudjunk tanulni belőlük. Mind a két korosztály nagyon jól tudja azt, hogy az élet az egy folyamat. Valami olyasmi, ahol az egyik dolog követi a másikat. És egyáltalán nem mindegy, hogy a következő lépés milyen előző lépésre épül rá. Sokszor inkább talán felnőttek tapasztaljuk ezt, hogy újra kell kezdeni dolgokat, mert nem úgy alakul, ahogy szerettünk volna. Vissza kell menni egy olyan pontra, ahol még úgy látjuk az elképzeléseinket, látjuk a vágyainkat, ahol még megvan az, amire úgy gondoltuk, hogy építeni szeretnénk. De talán a gyermekek is ismerik ezt az érzést, még a játék folyamatából is, amikor valaki épít valamit, amikor valaki rajzol valamit, és úgy érzi, hogy az a vonal, az a következő építőelem kocka nem talál a helyére, mert bizonytalanná teszi az egész épületet, akkor inkább visszabontja és újból kezdi. Az egész életünk erről szól, és ehhez akar Jézus eligazítást adni a példázatban, és nem kell megbántódni attól, hogy Jézus a hallgatóit két csoportra osztja, és azt mondja, hogy vannak okosak, és vannak balgák, vagy vannak bolondok. Nem azt mondja Jézus ezzel, hogy az az okos ember, aki hívő ember, és az a buta ember, aki Istenben nem hisz. Az egy külön kategória. A nagy kegyelmi ajándék az, hogy valaki az Isten közelében lehet, ez nem emberi érdem, nem az én bölcsességem, nem az én okosságom, hogy én ezzel élhetek. Ez ajándék. De Jézus arról beszél, hogy aki az ő igéjét hallgatja, és ott van az ő közelében, azok között tesz ő különbséget, és igazából ez a különbségtétel nem is abból áll, hogy Jézus külön kategóriákra akarná osztani az embereket, hanem csak az életünknek a kimenetelét látva, elmondja azt, hogy ki az, aki bölcs, és bölcsen tesz, és gondolkozik, és él, és ki az, aki bolond. Jézus azt mondja a példázatban, hogy aki hallgatja őt, és megcselekszi, az a bölcs ember, az az okos ember. Aki hallgatja őt, de nem teszi meg azt, amit ő tanít neki, vagy elmond, az 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 ember, aki bolond. A gyermekekben nagyon jól rögzül, és talán ezt pedagógiai módszerként mi is próbáljuk alkalmazni a gyermekistentiszteleteken, hittanórákon, hogy ne csak beszéljünk valamiről, hanem arról a gyereknek legyen egy megtapasztalása. Azt lehessen kézbe venni, azt lehessen megérezni, arra legyen valamiféle megfogható, nem mindig kézzel, néha lélekkel megfogható, kicsi kapaszkodó, hogy az benne úgy rögzüljön, hogy az meg is maradjon. Nekünk is ugyanerre szükségünk van, mert az ige maga önmagában megfoghatatlan. Annyira szépek ezek a bibliai ígéretek, annyira csodálatos dolgokról beszél az Isten, néha pont ez a gondunk vele, hogy annyira idilli ez a világ, amit ő felrajzol, hogy milyen lehet mellette az élet, hogy nem tudjuk megragadni, nem tudjuk megfogni. Talán sokkal egyszerűbb, hogyha leegyszerűsítem a képet, és azt mondom, hogy mindig van órai munka, és mindig van házi feladat. És az nagy bölcs gondolat, és a zseni gyerekeknek, meg a nagyon okos gyerekeknek lehet, hogy megy, hogy elég az órán odafigyelni, és akkor én már mindent tudok. De azért a nagy többségnek ez nem így van az életében. Jézus sokszor fejezi be úgy a tanítást, hogy azt mondja, hogy na akkor eredj el, és te is eképpen cselekedjél. Mert azt akarja valahogy tudatosítani bennünk, hogy az, amiről ő beszélt, annak a valósága és abban való megfürdés, és az abban való öröm, hogy milyen jó ilyen dolgokat hallgatni, az kevés az én életemre nézve. El kell menni, és azt kell tenni, amit ő mond. Valahol itt érhető tetten a mi hitetlenségünk. Nem merünk elmenni, és nem merünk arra építeni. Sokszor elhangzik így az ige hirdetésben a szószékről, hogy az Isten igét komolyabban kell venni. Mi magunk kell komolyabban vegyük ahhoz, hogy a gyermekeink is komoly dolgot lássanak mögötte. Hogy ezek nem mesék, ez nem csak egy lehetőség az élete, nem csak egyfajta út, hanem egyetlen út van, és ezzel lehet járni. Mi magunk kellene, a saját életünkkel mutassuk, hogy mi is ezen járunk. Sok dolgot tanít az Isten nekünk, és még mindig nem hiszünk benne. Annyiszor hallottunk arról, hogy az Isten a maga gondviselésével hogyan vesz körül minket, és mennyi aggódás, mennyi félelem van még mindig bennünk, mennyi olyan teher, amit azért cipelünk, mert nem merünk lerakni. Attól félünk, hogyha ezt senki nem viszi, akkor az életünk ott kudarcba fullad. Pedig az Isten annyiszor felajánlja, hogy ő ezt tudná rendezni. Aztán annyiszor elmondja az Isten, hogy hogyan kellene az időnket beosztani, hogy ne féljünk arra időt hagyni, hogy tanuljunk Istentől, hogy legyen időnk vele találkozni. Mégis olyan nehéz kiszakítani az életünkben. Nem kis áldozatot hoznak azok a szülők, akik vasárnapról vasárnapra akár elhozzák ide a gyermeküket, és azt mondják, hogy ez az idő erre van. Pedig lehetne kirándulni, lehetne közös programot csinálni, meg lehetne írni a leckét az iskolába. Sok mindenre fel lehetne használni. Ők lehet, hogy azt mondták, hogy most komolyan veszem az Isten beszédét, és elhiszem azt, hogyha valamit adok az Istennek, annak százszoros jutalmát veszem az életemben. Még mindig nem akarjuk elfogadni, hogy ez valóság. És vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy hallgatnak az Istenre, és elfogadják azt, hogy valamit csak kellene kezdeni az embernek a hibáival, a bűneivel. Valahol csak kellene egy hely lenni, ahol az ember megállhat, bűnt vallhat, és lerakhatja azokat a terheket, amiket cipel. Valahol kell lennie egy helynek, ahol kiöntöm a lelkemet, és azt mondom, hogy ez ettől kezdve legyen az Isten ügye, mert én nem tudom cipelni. Az okos ember erre hajlandó, ezt megteszi. A bolond ember viszont nem akar erről tudomást venni. Miért bolond ő? Mert nem vesz tudomást a saját korlátairól. Mert még mindig görcsösen abba az elképzelésben él, hogy ő meg fogja tudni oldani. És nem bízik abban, hogy az Isten megoldja neki. A hozzáállásból születik mindig a cselekvés. Így megy tovább Jézus is a példázatban, és azt mondja, hogy az első ember leás és alapoz. Fura egy dolog, hogy mi az építkezésnél ezt tökéletesen elfogadjuk, hogy ez így van. Egyikünk, aki házat épített, sem gondolta azt, hogy majd a füves telekre szépen rárakja a téglákat, és egyszer csak házat épít magának. Ott aztán hívjuk a statikust, megmérjük a földet, bebetonozunk mindent, ott legyen minden szilárd. Érdekes, hogy az életünkre nézve ezt nem tartjuk ilyen egyértelműnek. Kevés az a fáradtság, amit belefektetünk abba, hogy a láthatatlan rész az életünknek stabil alapokon legyen. Lehet, hogy az idő szorítása. Jézus nem tér ki a történeteiben azokra a külső körülményekre, amiket mi azonnal fel tudunk sorolni, és mint egy érveket hozunk az Isten gondolatával szembe, hogy de hát ez nem olyan egyszerű. Hát lehet, hogy nem olyan egyszerű, mert az élet egyáltalán nem olyan egyszerű, és ezt az Isten tudja. De mi nagyon elkapkodjuk ezt az életet. Lehet, hogy az idősürgetés, amit említettem az előbb is, hogy a napjaink 24 órából állnak, meg azt is látjuk, hogy az életünk véges, és egy kicsit talán a gyermekeink fel sem fogják ezt a feszültséget, amiben mi érünk, hogy mi miért is hajtjuk annyira a dolgokat? Gyere már, öltöz már, mennünk kell. Neki sokkal lassabban telnek ezek az idők. Leás, alapoz, és lefelé építkezik. Egy másik példát is szeretnék idehozni, amikor Jézus arról beszél, hogy a mag, amit elültetünk, az nem úgy növekszik, hogy a magból a csíra egyből a felszín felé tör, és egyből virágot akarunk látni rajta, hanem először lefele megy és gyökere tereszt. És ez a gyökér valahol hiányzik az életünkből. Amikor viszont benne vagyunk már a küzdelmekben, akkor nagyon jól tudjuk, hogy a mélyre lehatolt gyökér, vagy egy olyan alap, ami szilárdan áll, az mennyire fontos lenne. Addig, amíg süt a nap, amíg jó idők jönnek, addig, amíg jól alakul a családi élet, addig, amíg egészségesek vagyunk, addig, amíg erőnk van valamihez, bele se gondolunk abba, hogy erre miért is lenne szükség. Annyi minden másra lehetne ugyanezt az időt felhasználni. El tudom képzelni, és én szeretem fantáziámmal kiszínesíteni a történeteket, hogy addig, amíg az egyik lefele ás, a másik már díszíti a házát. Már teszi ki rá azokat a díszeket, ami mutatósabbá teszi, ami látványt ad neki. A két munkának azonban végül látszik majd a különbözősége. Még mindig bölcsebbeknek tartjuk magunkat Istennél. Valahol itt, ebben a cselekvési sorban is ez látszik. Ha ő azt mondja, hogy az alapoknál kellene kezdeni egy gyermeknevelést, az alapoknál kellene kezdeni egy házasságot, az alapoknál kellene kezdeni valahol egy családi életnek a megélését, akkor ezzel mi is azt hiszem, hogy egyetértünk. A kérdés az, hogy megtaláljuk-e hozzá a megfelelő alapot. Valaki azt mondja, hogy a közös gondolat, az egymás elfogadása, a kölcsönös tisztelet, a kölcsönös szeretet, ezek nagyon-nagyon-nagyon jó dolgok. Jézus nem ezekről az alapokról beszél. Azt mondja a példázatban, aki hallgatja az én igémet, és megcselekszi azt, ez az alap. Én magam vagyok az alapja, aki mondom ezt nektek, ennek az egésznek. A példázat, hogyha egy kicsit megvizsgáljuk, talán a kőzetek vizsgálata közelebb vezet minket ehhez, a szikla és a homok között anyagában semmi különbség nincsen. De az egyik az nagyon kemény és szilárd, a másik az pedig nagyon puha, és tényleg nem tartja meg az épületet. Homok az, amit az ember így összeszedeget, a saját kis alapjai, amelyek jók, önmagában, anyagukban ugyanazt hordozhatják, amit Isten is akar adni. Csak valahogy az a kötőelem hiányzik belőle. Mert az a kötőelem nem az emberben van, és nem is az emberek egymás közötti kapcsolatában, hanem magában Istenben. Ezért bölcs az az ember, aki leás egészen addig, amíg megtalálja azt, aki maga Isten. És amikor a gyermekeinkkel foglalkozunk, meg amikor itt az ige hirdetéseket hallgatjuk, és az Isten igéjével találkozunk, akkor nekünk nem az a célunk, hogy gyorsan valamit az életünkből látványosan felépítsünk, hanem az, hogy megkeressük azt, aki ott van a legmélyén, és arra tudjuk ráhelyezni az életünket. És befejezem azzal, amivel befejeződik a történet, hogy jöttek a szelek, és jött a vihar. Talán furcsa az, amit mondani fogok, de azt hiszem, hogy mindannyian majd belátjuk ennek a valóságát, mert Jézus erről beszél a példázatban. Mi a gyermekeinket a széltől is óvjuk, így szoktuk megfogalmazni. Csak ne találkozzon minél tovább rosszal, nehézséggel, bajjal. Titkoljuk el, hogy baj van, hogy van betegség, hogy van múlandóság. Számtalan olyan szomorú alkalmon is részt veszek, amikor valakinek az élete befejeződik ebben a földi világban, és elbúcsúzunk tőle, és ott vannak a rokonok, és néha úgy körül szoktam nézni, és van, hogy egyetlen egy gyermek sincs, pedig én felsorolom, hogy búcsúznak az unokák is, búcsúznak a dédunokák is, mert hát a gyermek ne lássa azt, hogy itt valami véget is ér. És úgy el szoktam gondolkozni, hogy vajon jó-e megóvni a gyermekénket minden ilyen dologtól, vagy inkább annak a sziklának, annak az alapnak kellene meg lennie, amitől nem rendül meg a ház, ahol megmarad annak a tudása és ismerete, hogy az Istennek van országa ezen a világon kívül is, és ott vannak helyek azok számára, akik az övéi. Ezeket miért nem merjük velük közölni? Nagyon egyszerű, azért, mert mi sem vagyunk biztosak benne. Mi sem vagyunk eléggé közel ahhoz az Istenhez, aki ezt megszilárdítaná a hitünkben, a hitvallásunkban, hogy de ott az Isten működik tovább, ahova én nem látok. Valahol a gyermekeink mindig példát adnak nekünk, és ez a keresztelésekben újból és újból mindig előtérbe kerül, hogy valahogy az Isten világát olyan szívvel kellene befogadni, látni, átérezni, ahogy ezt ők még élhetik, láthatják, és így tanulhatunk belőle mi is. Van vihar. Mindig is lesz vihar. Mi belefáradunk abba a küzdésbe, amit Istennel úgy harcolunk meg, hogy állandóan tesszük fel a kérdéseket, hogy de miért. Belefáradunk a küzdésekbe, ahol állandóan követeljük a kiváltságokat, hogy de nekem ez miért jön az életembe. Jézus egyszerűen félreteszi ezt, és azt mondja, hogy vihar az van. A labilis életemet az Isten nem dédelgetni szeretné, hanem néha meghagyja a szeleket azért, hogy legyen próbája a hitemnek. Fontos, hogy legyen próbája a hitemnek. Akkor tudok utána igazán belekapaszkodni és ráépíteni talán még nagyobbakat, hogyha tudom, hogy az stabilan áll. Az Isten nagyon bölcsen szeret bennünket, és nem engedi azt, hogy valahogy úgy félre siklódjon a hitünk is, és egy olyan bizonytalan valami legyen, ami aztán a legnagyobb próbatételekben már nem áll meg. Akkor inkább dőljön össze részekben, és építsük újra, hogy aztán, amikor az Isten oda maga elé szólít, és igazán tűzben próbál meg, akkor ezek mind megálljanak, és mind kitűnjék belőle az, ami értékes, amit az Istentől úgy kaptunk erre az életre, hogy az adja az örömünket, az adja a békességünket, az adja a reménységünket. Csendesedjünk el, és ezekkel a gondolatokkal megküzdve imádkozzunk. Ezt az imádságot most megint egy hittanos kislány fogja itt közöttünk elmondani, de mielőtt ezt megtennénk, ennek az igének egy énekbeli összefoglalását közösen énekeljük, hallgassuk meg először a gyermekektől, aztán próbáljunk belekapcsolódni ebbe. A gyermekek most ehhez ki fognak állni, mert egy kis interaktív része is van az énekünknek. Hajtsuk meg a fejünket így ülve, és úgy imádkozzunk együtt.
Életem házát magamtól vajon milyenre építeném? Azt hiszem, minden másnál fontosabb lenne, hogy tetszetős, látványos legyen, szép színű falakkal, gyönyörű ablakkeretekkel és pompás cseréppel. Köszönöm,
hogy te tekintetem a láthatókról valami sokkal értékesebbre irányítod. És azt kérdezed, vajon a nehézségekben, viharokban megállnék-e szilárdan rendíthetetlen hittel? Hogyan is tartanék ki nélküled, Istenem? A legkisebb próba is megingatna. Kérlek, hadd álljon lábam kőziklára, és hadd alapozzam életem az egyetlen biztos pontra, a te változtathatatlan kegyelmedre. Amen.
Csendesedjünk el így magunkban is, és mindenki a saját imádságait el tudja mondani. Örökkévaló Istenünk, megköszönjük neked, hogy együtt ünnepelhetünk, nem önmagunkat, hanem téged, a te gondviselésedet, a te igédet, és az arra való útmutatást, hogy úgy építkezhessen az életünk, hogy az minden körülmények között megálljon. Köszönjük, hogy bölcsebb vagy nálunk. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy a te igéd minden időben megmarad. Úgy nyúlunk ezért a Bibliánkhoz, hogy remegő szívvel fogadjuk el belőle azt az útmutatást, amelyet vezetni szeretnéd az életünket. Adj nekünk több hitet, hogy el tudjuk fogadni, hogy benne a mi életünkről van szó, és arról, hogy hogyan akarsz minket megtartani. Köszönjük, hogyha tudtuk venni a fáradtságot, és megízleltük annak a gyümölcsét, amit az életünk megtermett azáltal, hogy rád figyeltünk és rád hallgattunk. Mégis bűnbánattal állunk meg előtted, és tudjuk, hogy sohasem szűnhetünk meg tanulni te tőled, hogy növekedjünk hitünkben. Imádkozunk ma azokért is, akik benne vannak a küzdésben, akik nagyon jól tudják azt, hogy vannak viharok, és vannak nehézségek. Így imádkozunk azokért a betegekért, akik harcolják a maguk harcát testben és lélekben egyaránt. De imádkozunk azokért is, akik sok-sok küzdés után nálad vannak azért, mert tudják, hogy már utat csak nálad találhatnak. Sok mindenre megtanít bennünket az élet, sok minden küzdésében észrevesszük már, hogy a magunk csekéke ereje nem mindig elegendő. Főleg akkor, amikor látjuk az egész múlandóságát is. Így imádkozunk most azokért, akik visszafelé tekintenek, akik keresik a te ajándékaidat a múltban, akik számolnak hibázásaikkal ugyanebben az időszakban, ugyanakkor ismerik a te kegyelmedet és irgalmasságodat, és ezt szeretnék megragadni. Így imádkozunk most is azokért, akik gyászolnak, azokért, akik keresnek téged, de azokért is, akik még nem tudják, hogy ezen az úton lehet eljutni te hozzád. Áld meg bennünket, mint gyülekezetet is, hadd végezzük azt a szolgálatot, amelyet ránk bíztál, hűséggel, kitartással és egyben örömmel is. Így kérünk, hogy áldj meg bennünket, és fogadd kedvesen mindazt, amit ide most te eléd is hoztunk. Amen. Jöjjetek, közösen álljunk fel, és úgy mondjuk el a Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.